11. fejezet. A ködös fensíkon olyan hideg uralkodott, mintha tél lett volna. A köd valójában egy alacsony felhő volt, és esővel fenyegette a vidéket. Csak néhány satnya nyírfa víztől csöpögő levelei tanúskodtak arról, hogy a nyár azért már erre a magasan fekvő, különös, fagyos helyre is kezd beköszönteni. Sát nem aludt. Az összecsapást tervezgette, amiről tudta, hogy sor kerül rá, amint El Matarife értesül arról, hogy nem ment el a két hídnál álló őrök mellett. Hajnalban felderítette a fensík szélét, és a ködön át a hatalmas hegy meredek sziklás lejtőit kémlelte. Én csak nem vitte magával a fensíkra, hanem a két puskával és pontos utasításokkal odalent hagyta az ösvényen. A fiú nagyon nyugtalannak tűnt. Ez egy szent hely, szenyor. Bíz bennem, Angel. Csak bíz bennem. Sharp a két lóval felkaptatott a fensíkra, és attól tartott a kétségbe esett, félelmetes tett, amit eltervezett, teljesen hiába való lesz. Arra készült, hogy összecsapjon a partizánokkal, és megsértse az egyházat, ráadásul mindezt egy nőért, aki talán nem is tud olyan válaszokkal szolgálni, amelyek megoldhatnák Hogan rejtélyét, és megmenthetnék Sharp karrierjét. Angel sok szerencsét kívánt neki, ám teljesen vigasztalhatatlannak tűnt.
Harcolni akarunk velük, szenyor?
Kérdezte a partizánokra célozva. Igen, hogy legyőzzük a franciákat. Ez persze hazugság volt, vagy legalábbis Sharp nem tudta, mennyi igazság lehet benne. Angel azonban bízott az angolban, és hitt neki. Most, miközben a hajnal fénye megcsillant a fensíkot borító nedves füvön, és a szürke felhők átgomolyogtak a satnya fák között, Sharp az árda felé vágtatott. Egyedül volt-e magas vidéken? A mennyek zárdája kiérdemelte a nevét, a hegyvidék legmagasabb pontján épült, ijesztően közel a szakadék széléhez. Akkor tájt építhették, amikor a muzulmánok az északi vidékeken élő keresztényekre vadáztak, ezért biztonságos menedéket kellett nyújtani nekik, ahol keresztény imák védelmezték őket. A zárda esőtől nedves, szürke kövekből rakott, börtönszerű falain nem látszottak ablakok. A nők erődje, ahova csupán egyetlen ajtón át lehetett bejutni. Sharp kopogott, majd várakozott. Aztán ismét kopogott. Végül dörömbölni kezdett egy kődarabbal, szikrákat pattintva a jókora fadeszkákat összetartó vasszögek négyszögletes fejéről. Hallotta az épületben végig morajló vízhangot, de nem kapott választ. Egyre csak várt. A köd végig gomolygott a fensíkon. Az egyik sziklához kikötött lovak őt nézték. A nyergeken harmad gyöngyözött. Szitkozódva belerúgott az ajtóba, aztán keresett egy nagyobb kődarabot, és újra meg újra nekiütött a deszkáknak olyan zajt keltve, mintha egy tüzérségi ütegágyúzna. Hirtelen kattanás hallatszott. Az ajtó egyik szárnyán kinyílt a rozsdás vasráccsal védett kis spaletta. Egy szembámult Sharpra, aki elmosolyodott, és a tőle telhető legudvariasabb hangon megszólalt. Azért jöttem, hogy találkozzak de Casares el Grande y Melida Sadaba Márkinéval. A szem pislogott, majd a spaletta becsukódott. Aztán semmi sem történt. Sharp ismét várakozott. A hatalmas épületben csend honolt. Az ajtó reteszeit nem húzták el, a túloldaláról pedig nem hallatszottak sem léptek, sem beszélgetés hangjai. A zárda olyan csendes volt, hogy egy pillanatig azon tűnődött, vajon nem csak képzelte a spaletta mögül rámeredő szemet. Úgy tűnt, mintha az épület már ezer éve aludna, és Sharp a dörömböléssel megsértette volna végtelen álmát. Keresett egy még nagyobb kötömböt. Mindkét kezére szüksége volt, hogy felemelhesse, és az ajtóhoz vigye. Ott aztán meglendítette, és nekicsapta annak a résznek, ahol a két ajtószárny találkozott. Újra és újra nekiütötte a szikladarabot az ajtónak, amelynek jobb szárnya minden egyes ütésétől kisé hátra mozdult. A zaj végig visszhangzott a folyosón, Sharp pedig arra gondolt, mit fog szólni Patrick Harper, ha megtudja, hogy barátja betört egy zárdába. Szinte hallotta az úszteri hangját. Isten óvja Írországot! A szikladarab ismét nekilendült az ajtónak, amely recsenve hátra mozdult. Sharp látta az ajtót lezáró vasrudat, ami elhajlott ugyan, de még kitartott. Megint lecsapott a kőtömbbel, káromkodva az erőfeszítéstől. A hideg reggel ellenére folyt róla az izzadság. Minden erejét összeszedve az ajtó gyenge pontja felé lendítette a szikladarabot,
Savas rúd eltört. Az ajtószárny végre kitárult, és Sharp benézhetett az árdába. Sok mérföldnyire nyugatra, hatalmas síkság szélén egy hadsereg menetelt. A vörös kabátosok alakulatai és ágyúi kelet felé tartottak, élükön a visszavonuló franciákat kereső lovassággal. Wellington őrgrófja, aki Spanyolországban a Duce de Ciudad Rodrigo, míg Portugáliában a Duce da Victoria címet viselte, összehúzott szemöldökkel nézett az északon gyülekező esőfelhők felé. Dél felé közelednek?
Nem, milord, felelt az egyik segédtisztje.
A tábornok lóháton ülve vezette a sereget kelet felé. Imádkozott, hogy az eső ne áztassa el az utakat, lelassítva a haladást. Nem hagyhatta, hogy a franciák egyesítsék Spanyolországban állomásozó seregeiket, szembeszálljanak vele. A balján lovagoló férfi felé fordult.
Nos?
Hogan őrnagy lejegyezte az éjszaka során érkezett híreket, amelyeket az ellenség megszállta területről kaptak. Eddig csak jó hírek érkeztek, habár Hogan nem tudta megmondani, hogy Burgos városa felkészült-e egy hosszabb ostromra.
Derítse ki! Derítse ki! Követelte Wellington. Ez minden?
A hangsúlyából kiderült, hogy reméli nincs más.
Van még valami, milord?
Hogan mély lélegzetet vett.
Úgy tűnik, de Casares el Grande Marquinét letartóztatta az egyházi törvényszék. Úgy tudjuk, egy zárdába vitték.
Wellington úgy nézett Hoganra, mintha azon tűnődne, miért zavarja ilyen jelentéktelen hírrel. Lovaik lassan poroszkáltak. Végül összehúzta a szemöldökét.
Sharp!
A tábornok félig nevetve, félig megvetően felhorkantott.
Ez most megállította, ha?
A nőstény róka bebújt a föld alá.
Valóban, milord.
A tábornok ismét a felhőkre pillantott. A szél keletről fújt. Ismét összehúzta a szemöldökét.
Csak nem lesz olyan ostoba, hogy betörjön egy zárdába, ugye, Hogan?
Hogan jól tudta, hogy Sharp egy nő kedvéért még erre is képes. Nem, ez most nem a megfelelő pillanat volt ahhoz, hogy ezt elmondja.
Semmiben sem lehetünk biztosak, milord. De engem nem ez aggaszt.
Na akkor mi az, ami aggasztja?
Wellington hangsúlya azt sugallta, jobb lesz, ha Hogan most tényleg valami fontos dologgal áll elő.
A hölgy letartóztatásának titokban kellett volna maradni, csak hogy a szóbeszéd óhatatlanul is elterjedt. Úgy tűnik, néhány francia lovas éjszakra ment, hogy megkeresse.
Wellington nagyot nevetett.
Akkor hagyjuk, hadd törjenek be abba a zárdába.
Csak ugyan ezt kellene tennünk, milord.
Inkább, mint hogy ellenünk jöjjenek, hm?
Tehát Bonaparte immár az apácák ellen is háborút hirdetett.
A magam részéről, milord. Aggódom Sharp miatt. Ha ez a verzsínyi tábornok foglyul ejti?
Hogan vállat vont.
Hát Istenemre, jobban jár, ha nem esik fogságba?
Mondta Wellington hangosan, megriasztva a közelében menetelő katonákat.
Na, Sharpnak több esze van annál, mint hogy hagyja magát foglyul ejteni, nem de?
Másrésztről azonban, tekintve milyen ostoba tud lenni, előfordulhat, hogy elfogják.
Akárhogy is, ezúttal semmit sem tehetünk érte, Hogan.
Valóban, milord.
A tábornok odabiccentett a tova menetelő ezred parancsnokának, és a kardját előhúzva néhány lelkesítő szót mondott a katonáknak, majd ismét Hogan felé fordult.
Sharp jobban teszi, ha nem tör be abba az istenverte zárdába, Hogan.
Jobb lenne, ha inkább foglyul ejtenék a békazabálok. Ögár, hogy történjék is, milord, Sharpnak befelegzett.
Wellington a szemöldökét ráncolta.
Sharpnak már amúgy is befelegzett. Ezt mindketten tudjuk. Csak egy kis reményt adtunk neki.
Úgy tűnt, a Sharpról szóló beszélgetés nagyon bosszantja Wellingtont. Már nem hitte, hogy a Marquis halála mögött bármi olyan rejtély állna, amely veszélyt jelent rá. Az ugye a Spanyolországba történő előrenyomulás és a készülődő hadjárat mellett teljesen jelentéktelenné vált. Tájékoztasson a fejleményekről, Hogan. Mit szentett oda az írnek? Tájékoztasson.
Úgy lesz, milord.
Hogan visszafogta a lovát és hátramaradt. A márkizát egy zárdában tartották fogva, ez pedig azt jelentette, hogy a barátja kudarcra ítéltetett.
Ráadásul egy francia lovas ezred is a hegyek között járt, és Sharp csak egy fiú segítségére számíthatott.
Sharp mindenképpen kudarcra ítéltetett. Habár a mennyek zárdája körüli vidék kopár és szürke volt, az épület belseje gazdagnak és díszesnek bizonyult. Az előcsarnok padlóját saktáblaszerűen elrendezett fekete és fehér kőlapokkal rakták ki, még a falakat képek és aranymozaikok, a plafont pedig festmények díszítették. A hatalmas teremben közvetlenül Sharppal szemben egy fehér köntösbe öltözött nő állt.
Menjen innen!
Ám ezt teljesen hiába való volt egy olyan embernek mondani, aki 20 percet töltött azzal, hogy betörje az ajtót. Sharp átlépett a kötömb felett és rámosolygott az apácára. Jó reggelt, asszonyom! Leporolta a kabátját, majd udvariassal levette a csákóját. Beszélhetnék La Marquisa de Casares?
Nincs itt!
A kortól barázdált arcú nő különösen magas volt, és olyan méltósággal viselkedett, amitől Sharp aljasnak érezte magát. Előre lépett, és csizmája természetellenesen hangosan koppant a teremben. Akkor kénytelen leszek idehozni az embereimet, hogy kutassák át az egész zárdát. Úgy tűnt, a szavai hatottak. A nő láthatóan félt, méghozzá joggal, hiszen valaki épp most tört be az épületbe, ahova a papokon kívül férfi nem tette be a lábát. A gondolat, hogy egy egész század katona tör be a zárdába, kétségkívül megrémítette. Az apáca komor arccal nézett a betolakodóra.
Ki maga?
Sharp nem mondhatta el az igazat. Ha a híre menne, hogy egy angol betört egy zárdába, ezért pokoli árat fizetnének. A lövész elmosolyodott. Von őrnagy.
Angol?
Sharpnak eszébe jutott, milyen gyakran említette meg Wellington az általános rendeleteiben, hogy a Spanyolországban állomásozó brit katonáknak tisztelettel kell viseltetniük a római katolikus egyház iránt. A tábornok úgy vélte, semmi sem ingathatja meg jobban a szövetséget, mint az, ha megsértik a spanyolok vallásosságát. Sharp ismét elmosolyodott. Nem, asszonyom, amerikai vagyok. Remélte, hogy Leroy alezredes megbocsátja neki a hazugságot, és örült, amiért nem vörös kabát van rajta. Amit a brit katonák viselte, egyetlen egyenruhának hittek.
Amerikai?
Ráncolta a homlokát az apáca. Nagy utat tettem meg, hogy találkozhassak a Márkézával.
Miért akar találkozni vele?
Politikai ügy, felelte Sharp, és remélte, hogy a megfelelő spanyol szavakat használta. Az apáca megrázta a fejét.
Senkivel sem találkozhat.
Velem találkoznia kell.
Az az asszony bűnös.
Mindannyian bűnösök vagyunk. Sharp azon tűnődött, miért folytat teológiai csevejt a zárda főnök asszonyával. Mert úgy vélte, ez az apáca a főtisztelendő anya lehet.
Épp vezek el.
Csak beszélni akarok vele.
Az egyház parancsai szerint senki sem találkozhat vele.
Észak-Amerikából jöttem, hogy találkozzak vele. Kedvére volt a hazugság. Még erre a világtól elzárt helyre is el kellett érnie a hírnek, hogy az amerikaiak beléptek a világot lángba borító háborúba. Az elnököm arra kért, hogy találkozzak vele. Hajlandó lenne rengeteg pénzt küldeni Rómába, ha most beszélhetnék a hölgyel. Miért is ne, gondolta. Az amerikaiak hadat üzentek Britanniának, tehát miért üzenne a pápa hadat Amerikának? Kicsit kiszínezte a hazugságot. Sok-sok aranyat.
Isten törvényei ellen való, hogy bárki találkozzon vele.
Isten meg fogja nekem bocsátani.
Maga is bűnös.
Amerikai vagyok, húzta össze Sharp a szemöldökét. A főtisztelendő anya elfordult, és magasztos hangon megszólalt.
Nem találkozhat vele. Most pedig távozzon.
Az apáca egy ajtóhoz lépett, Sharp pedig félt, hogy még egy akadályon kell áttörnie. Igyekeznie kellett, ha meg akarta vívni a csatát El Matarifével. Előrevetette magát. Csizmái hangosan koppantak a fekete-fehér mozaiklapokon. Az apáca megfordult a zaj hallatán, és arcán most először látszott a félelem. Egy pillanatig úgy tűnt, megpróbálja megállítani a férfit, mivel előhúzta vékony kezeit a nyakában lógó fehér szövetség alól, ám amint Sharp közelebb ért hozzá, a főtisztelendő anya ellépett az útjából, és felkapott egy részcsengőt a közelben álló sötét tölgyfa asztalról. Sharp azt hitte, meg akarja ütni a csengővel, de nem ez történt. A főtisztelendő anya a csengőt rázva menekülni kezdett. Átrohent az ajtón, éles csengőszóval figyelmeztetve az apácákat, hogy rejtőzzenek el. Sharp követte a zárda főnök asszonyát. Mintha egy vadmacska szabadult volna be a tyúkolba. Egy kétszintes kerengő emeletén járt, amelynek lépcsői és ajtajai felé fehér köpenyes nők rohantak, kétségbe esette menekülve a csengőszó hallatán. Rettegésük ellenére azonban mindannyian csendben maradtak. Sharp csak a csengő hangjának köszönhetően tudta, hogy nem sújtották süketséggel a borzalmas bűn miatt, amit épp elkövetett. Ő volt az egyetlen a zárdában, aki kiáltozott. Helen! Tucatnyi ajtó nyílt előtte, amelyek közül választhatott. A csengő szüntelenül szólt a hatalmas épületben, Sharp pedig úgy döntött, követi a hangot. Helen! Helen! Egy hosszú folyosón találta magát, amelynek falain hatalmas komorképek lógtak, mártírokat ábrázolva, akik önként vetették alá magukat annak a sorsnak, amelyre most a csengő hangja figyelmeztette az apácákat. A folyosón átható szappanszak terjengett. Sharp sorra belökte az ajtókat, a kápolnában apácák tolongtak. Köpenyük megremegett, ahogy a férfinak hátat fordítva a rózsafűzérüket morzsolgatták. A gyertyák lángjai megrebbentek. Helen! Nem kapott választ. A csengő egyre csak szólt. Sharp lerohant egy lépcső soron, és hallotta a menekülő lábak halk lépteit a kőlapokon. Azon tűnődött, vajon kik hozták rendbe az ősi épületet. Talán az apácák tették helyükre az új gerendákat, és vakolták be a falakat. Sokkal valószínűbb azonban, hogy férfiakra bízták a nehéz munkát, akik ez idő alatt beléphettek az árdába. Persze egy papnak is el kellett látogatnia ide, hogy felszentelje a helyet. Helen! Benyitott az üres cellák ajtaján, még végül teljesen eltévedt a kis átjárok és dohos szobák útvesztőjében. Belökött egy ajtót, és legnagyobb döbbenetére egy fürdőben találta magát. Az egyik kád vizében épp fehér vászon alsó ruhába öltözött nő ült, és a férfira bámulva kinyitotta a száját. Sharp azonban gyorsan becsukta az ajtót, mielőtt a nő sikolya megsiketítette volna. Bement egy másik ajtón, és egy fallal övezett konyhakertbe jutott. Az égen szürke felhők tornyosultak. Elerett az eső, eláztatta a néhány sovány csirkét, amelyek szánalmas látványt nyújtva a kert végébe menekültek. Helen! Az épületbe visszatérve rábukkant a refektóriumra. A hosszú asztalokon tompán csillogó fém tányérok sorakoztak. Egy hatalmas képen Szűz Mária állt, szemeit a mennyezetre szegezve. Helen! Helen! A kiáltásra ezúttal éles sikoly válaszolt, az első emberi hang, amit Sharp azóta hallotta, mióta a főtisztelendő anya felkapta a réscsengőt. Átvágott a hatalmas termen, és benyitott az üres, hideg kandalló melletti ajtón. Ekkor egy döglött csirke repült el mellette, alig néhány hüvelyknyivel hibázva el a fejét. A jószágot csak félig kopasztották meg, és néhány toll a lövész vállára hullott. A jókor a konyhában járt, amelynek boltozatos kő mennyezete megfeketedett az évszázadok füstjétől. Egy tucat apáca nézett vele szembe, akiken nyoma sem látszott a zárda többi lakóján úrrá lett mesterkélt félelemnek. A testes, cipóképű apáca, neki az imént a félig letolazott csirkét hajította, most felkapott egy másik madarat, és sodronykötélszerűen vaskos alkarja megfeszült, ahogy újabb dobásra készült. Sharp beúzta a fejét, a döglött szárnyasa mögötte magasodó falon koppant. Helen! A nő még így bebörtönözve és piszkosan is lélegzett elállítóan szép volt. Sharpnak egy pillanatra elakadt a lélegzete, és a szíve hevesen dobogni kezdett a rátörő vágytól. A megözvegyült Marquesa de Caceres y Melida Sadaba formátlan, szürke ingruhát viselt, haját ugyanilyen színű kendővel kötötték be, arcán pedig nem látszott semmiféle szépítőszer. Az egyik apáca befogta a Marquesa száját, ám a nő bizonyára beleharapott fogva tartója tenyerébe, mivel az hirtelen elkapta a kezét. A Marquesa küzdeni kezdett a másik kézzel.
Richard!
Kiáltotta, és szemei elkerekedtek, mintha szellemet látna. Egy jókor a tésztadarab repült Sharp felé, aki ismét lehajolt, majd előre lendült, mire az apáca, aki az iménti tüzérségi támadást kezdte, felkapott egy ágyú kerék tengelyével vetekedő sodrófát. Sharp rá sem hederített. A Marquesát fogva tartó apácára szegezte a tekintetét. Engedd el! Az apáca, akiről Sharp úgy vélte, elég nagy termetű ahhoz, hogy akár Patrick Harper iker testvére lehessen, a tenyerébe csapott a sodrófával. Hol tette, hogy az egyházat választotta, gondolta Sharp, mert máskülönben pokollá tette volna valami szerencsétlen flótás életét. A termetes apáca a férfi felé lépett. Arcán nyoma sem látszott a félelemnek, ahogy ütésre emelte a sodrófát. Mégis hogyan kellene megküzdeni egy apácával? Nem ránthatott kardot, és az ökleit sem merte használni, csak hogy a sodrófa akár egyetlen ütéssel is bezúzhatta a koponyáját. A Márkiza tovább küzdött az őt fogva tartó apácával. Úgy tűnt, átlátja a férfi helyzetét, ezért spanyolul oda kiáltott neki.
Vedd le a nadrágodat!
A testes apáca döbbente megtorpant a javaslat hallatán, Sharp pedig ezt kihasználva jobbra ugrott, és a nyakánál fogva felkapott egy félig kibelezett csirkét. Meglengette a tetemet, véres belsőségeket szórva szét a konyhában, majd arcon csapta a matrónát, aki vicsorogva felemelte a sodrófát. Sharp hallotta a többi apáca sikolyát. Elhajolt a súlyos fegyver elől, majd oldalra vetette magát, és a Márkiza felé rohant. A közeletétől megrémülve az apáca elengedte a Márkizát, aki kétségbe esetten odarohant Sharphoz.
Erre!
A sodrófa csak pár hüvelyeknyivel került el a lövészt, súrolva a zöld kabát ujját, aztán akkorát koppant az asztal lapján, hogy még egy halottat is felébresztett volna.
Gyere!
Ragadta meg a Márkiza a kezét, s futni kezdett, miközben a sodrófa elsűvített a feje mellett, és bezúzta a konyhajtót. Ahogy rohantak, újabb csirke puffant a férfi hátának, aztán valami fémesen csattant a köveken, de végül sikerült kiérniük a refektóriumba. Kéz a kézben siettek a terem túloldala felé. Mindketten nevettek, miközben a csengő tovább szólt a zárda mélyén. Lehet, hogy nehéz visszavonulásra számíthatunk, gondolta. Mélyen betört az ellenséges területre, és megszerezte, amiért jött, de most vissza kell jutnia a bejárathoz. Ám senki sem állt az útjukba, és a termetes apáca sem vette üldözőbe őket. A mellette rohanó csillogó szemű nőre pillantott.
Szeretted volna, hogy valaki végre kiszabadítson?
Ne légy már ilyen bolond,
nevetett a nő, és végigvezette Sharpot egy hosszú folyoson.
Krisztusom, Richard, azt mondták, meghaltál.
Sharp együtt nevetett a kezét szorongató nővel.
Honnan tudtad, hogy itt vagyok?
Egy angyal mondta.
A nő felfelé vezette egy lépcsőn, amikor a csengő hirtelen elhallgatott.
Biztosan szörnyen nézek ki.
Csodálatosan nézel ki.
Ezek a ribancok elvették a ruháimat. Istenem, látnod kellene az illem helyett, Richard. Vissza kell tartanod a lélegzetedet, ha vizelni akarsz. Egy hete székrekedésem van. Nem fürödhetek, nem mosakodhatok. Azóta nem mostam hajat, amióta itt vagyok. Nem csoda, hogy sohasem házasodnak meg. Nincs olyan férfi, aki el tudná viselni őket. Ó, Istenem!
Ez utóbbi kiáltás a főtisztelendő anyának szólt, aki az előcsarnokban várt rájuk. Egyedül volt, és összehúzott szemöldökkel nézett rájuk.
Nem mehetnek el innen!
A Márkiza tudomást sem vett róla.
Richard, nyisd ki azt az ajtót!
Mutatott az előcsarnok egyik falának jókora tölgyfajtajára. Nyisom ki.
Az Isten szerelmére, csináld már!
Az ajtó zárva volt. A főtisztelendő anya tiltakozott, ám Helen tovább erősködött, ezért Sharp sarokkal belerúgott az ajtóba, ami megrázkódott, majd a második rúgás után beszakadt. Helen elrohant a férfi mellett.
Elvették az ékszereimet és a ruháimat. Mindenemet. Legalább $1000 értékű ékszerem van itt.
Sharp hallotta, hogy a nő átkutatja a fiókokat és a szekrényeket. Ruhák zizegését és pénzérmék csilingelését hallotta. Komoran rámosolygott a főtisztelendő anyára, aki a szemöldökét ráncolva ácsorgott képtelenül arra, hogy útját állja a gyalázatnak. Sharp vállat vont.
Az elnököm majd mindenért kárpotolja önöket, asszonyom. Csak írjon neki.
A Márkiza vidáman szitkozódott a szobában, majd egy patyut szorongatva kilépett az előcsarnokba, és rámosolygott a főtisztelendő anyára.
Hamarosan ismét házasságtörést követek el. Méghozzá jó sokszor.
Nevetett, és Sharp felé nyújtotta a kezét, aki vele tartott a beszakított bejárati ajtóhoz. A nő átlépett az útban heverő szikladarab felett.
Krisztusom, esik. Tönkre fog menni a hajam.
Azt mondtad, úgyis ráférne egy mosás.
Sharp felkapta a csákóját az előcsarnok egyik asztaláról. A Márkiza felnevetett.
Azok a mi lovaink?
Igen.
Évek óta nem lovagoltam.
Kisétált az épületből, és vidáman nevetve hátrahajtotta a fejét, mintha azt akarná, hogy az eső lemossa róla a zárda szagát.
Hová megyünk?
Nem tudom.
Akkor induljunk.
Lépett oda Karabéhoz, tévedhetetlenül kiválasztva a jobb lovat. Odaadta a batyut Sharpnak, majd felült a nyerekbe, és megvárta, míg a férfi is felkapaszkodik Angel lovára. Aztán az eső áztatta füves térség felé fordította Karabét, a sarkaival hátra rúgva ügetésre biztatta hatalmas termetű fekete lovat. Sharp utána vágtatott. A nő arca szinte ragyogni látszott az eső cseppektől és a hirtelen jött szabadulás örömétől. Sharp úgy vélte, ez nem a megfelelő idő arra, hogy El Matariféről beszéljen. A márkiza hátrafordult és ránevetett, majd a tarkójához nyúlt, kikötötte és eldobta a szürke kendőt, kiengedve aranyszőke haját. Gyönyörű volt és szabad, Sharp pedig követte a bizonytalan jövő felé.